Hát azt gondolom, hogy régen voltunk ennyien a Csillagpontárius stúdiójában, és csupon mosolygó, mondhatnám, hogy boldog arcokat látok, úgyhogy erre a kifejezésre természetesen vissza fogunk utalni. A Miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium, szakgimnázium és technikum tanárait és diákjait köszöntöm sok szeretettel, egész pontosan név szerint Bóna Tímea egészségügyi szaktanárt, a gyerekek mentorát, Szalmen Edit pszichológia tanárt, és a 11. C osztályos pedagógiai ágazatos hallgatókat, tanulókat, Glonci Gábort, Molnár Dorinát és Balog Nikolettát. Szerbusztok, sok szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, és hát az apropó, amiért ilyen szép számban itt vagytok ma, mert hogy mindenki fog valamit mondani azzal a vállalással kapcsolatban, hogy a Kossuth Gimiben indult egy podcast sorozat, és ennek az első részét ugye ti készítettétek a jelenlévő tanárok segítségével, és ennek az volt a címe, hogy a digitális világ hogyan torzi az önképünket és a valóság érzékelésünket. Hát most talán egy kicsit buta dolog lenne megkérdeznem azt, hogy hát ugyan miért választottátok ezt a témát, hiszen annyira itt van a mindennapjainkban az online-offline világ, ugye a kettő közötti ellentmondás. De hát azért mégis megkérdezem, hogy hogyan is indult ez a podcast sorozat témája, mi volt a motiváció, mert hogy lesz folytatás, azt mondtátok az imént.
Így van, lesz folytatás. Hát az elsőleges célunk ugye a Barankovics István Alapítvány felhívására készítettük a podcastünket, a folytatása pedig a Kossuth Gimi podcast néven fog januártól zajlani, ahol a diákok lelki világának, illetve érdeklődésének megfelelő aktualitásokkal fogunk majd foglalkozni. A jövőbeni célunk, ami januártól esedékes, hogy ugye megragadva a januárt, megragadva az új évet, a diákokkal szeretnénk jövőbeni célokat együtt megfogalmazni, és e köré szeretnénk majd a hát most már így mondhatjuk, hogy a második podcastünket indítani, és akkor itt át is adom a szót Editkének, hogy picit akkor bővebben kifejteni ezt a vállalásunkat, hogy mi is lenne ez a
még
jövőbeni.
Kicsit a témaválasztásról beszéljünk, hogy most ezt konkrétan mi indokolta, mert szerintem nagyon itt van a mindennapjainkban az online világ, annak azt gondolom, hogy minden terhével, és itt nyilván elsősorban a negatív momentumait akartátok kihangsúlyozni. Én meghallgattam ezt a néhány perces podcastot, és szerintem nagyon jók voltak a diákok kérdései, meg hát nagyon érdemi válaszokat kaptak, de akkor folytassuk el itt el.
Hát én gondolom, hogy nagyon nehéz a fiataloknak a helyzete, mert hogy ma már úgymond kettő identitást kell felépíteniük, egyet a valóságos világban, egyet pedig az online térben, és nekünk ez nagyon fontos, hogy gyakorlati formában is próbáljuk megragadni ezeket a dolgokat, ne csak egy óra keretében beszélgessünk erről, hanem akár legyen ez egy podcast formában, vagy akár egy versenyre való felkészülés, egy kutatás formában feldolgozva, mert úgy talán el tudjuk mélyíteni a diákokban ezt, hogy mit jelent az, hogy én kép például, és ezért gondoltuk azt, hogy akár ilyen hónapokra lebontva különböző témákhoz kapcsolódva, januárban ez lehetne például a jövőbeli én kép, vagy a célok megfogalmazása, fogadalmak tétele.
És a téma megválasztása az közös, vagy vannak javaslatok, feldobódnak ötletek, és aztán születik majd egy döntés, hogy mi legyen? Ez az első, ez hogyan alakult?
Az első az a diákok választása volt. Az alapítvány meghatározott különböző témaköröket, és ez a digitális világ kifejezetten a diákok érdeklődésének volt az eredménye. Hát amit januártól tervezünk, az szerintem egy közös választásnak lesz majd a kiforrott munkája.
Hogyan készültetek erre a podcastra, ami ugye itt a digitális világot érinti, mert hogy azért meg kellett fogalmazni kérdéseket a pedagógusaitok felé?
Hát mentortanárunkkal, Timi nénivel nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy milyen kérdéseket tegyünk fel a fiataloknak. Például, hogy mi mit élünk meg a mindennapjainkból, hogy mit tartunk nagyon fontosnak, hogy milyen negatívumokat élünk át a digitális világban.
De ugyanakkor meg egy ellentmondásos téma ez, és akkor majd megszólítom a lányokat, és kérdezem a véleményeteket, mert ha nyilván van ennek egy túlsúly ennek az online világnak, aminek megvannak a káros hatásai, ezt érezzük mindannyian, akár saját magunkon is, de ugyanakkor meg ott van, hogy lehet, hogy pont a pedagógus biztat arra, hogy bizonyos iskolai feladatoknak a kivitelezésében használjatok. Tehát inkább itt arról van szó, hogy valamiféle egyensúlyt találni?
Igen.
Gyere egy kicsit közelebb, mert nem hallunk. Dorina, hogyan gondolkodtok erről? Segítsetek egymásnak nyugodtan. Nikoletta, te is bekapcsolódhatsz.
sajnos a mi világunk az már, mi generációnk az nem mindig arra használja az online felületeket, amire kellene. Lehet, hogy tanáraink megkérnek minket arra, hogy mondjuk egy adott kutatás mondjuk, amit mi is csináltunk, ahhoz használjuk, viszont vannak olyanok, amit már másra használunk, és nem arra kellene.
Ti is érzitek egyébként ezt a súlyt, hogy egy kicsit a negatív, rossz irányba eltolódott? Hogyan gondolkodtok erről? Nyugodtan bármelyik ötletet kapcsolódhat.
Igen, nagyon érezzük, főleg az ilyen platformokon keresztül, a TikTok, az Instagram, ezek, amik annyira túlzásba viszik már ezt a... tehát nem azt mutatják az emberek, amit ők maguk, csak hogy tökéletesek legyenek. És pont ezt kéne elfogadtatni, hogy nem mindenki ugyanolyan.
Milyen érdekes gondolatokat mondasz, ugye valamelyik kötő talán meg is fogalmazta, hogy nagyon fontos lenne azt is megtanulni, hogy a social media felületeit hogyan használjuk, hogy valóságosan használjuk, és talán valamelyik pedagógusotok fogalmazta meg, lehet, hogy éppen Edith vagy Tímea, hogy nem kell mindent föltenni az internetre, ugye? Ez egy nagyon fontos dolog, mert az nagyon sok negatív dolgot elindíthat.
Így van, bizony-bizony, akár lehet ez egy iskolai zaklatásnak is a kiinduló pontja, amit sajnos mi is érzékelünk a mindennapokban a pedagógiai munkánk során. Így van, egyébként ezt a gondolatot az osztályfőnökük Petra néni fogalmazta meg, aki ugyanúgy a podcastben részt vett. Bizony, sajnos ezeket nekünk napi szinten kell kontrollálni és megküzdeni ezekkel a problémákkal, de hál' Istennek azt tudom mondani, hogy a mi iskolánkban azért ez talán nem olyan mértékű ugye a zaklatás, amivel, tehát nincs olyan mértékben jelen, hál' Istennek.
Mi a véleményetek arról, hogy a pedagógus, vagy akár otthon a szülő hogyan tudja a diákokat segíteni abban, hogy ennek az offline-online térnek legyen egy jó értelembe vett egyensúlya, vagy kialakuljon a használatban egy tudatosság, ami jó, ami pozitív irányba tereli a gyerekeket?
Szerintem itt nagyon fontos a keret. Tehát, hogy legyen egy eleje, meg legyen egy vége annak, hogy mettől meddig használják ezeket a felületeket. Tehát, hogy ne mosódjon össze nagyon a valóságos világgal, és erről volt is nekünk egy előadásunk az iskolában, Steiger volt Krisztián generációkutató tartotta, és szerintem egy nagyon hasznos gondolat volt ez, hogyha a szülő azt mondja, hogy ma használhatod 2 óra hosszát mondjuk a telefonodat, akkor ő is mutasson ebben példát, tehát, hogy akkor én is előveszem mondjuk 5 órakor, de akkor 7 órakor le fogom tenni, és akkor a gyerek azt látja, hogy nincs kirakva az asztalra, van eleje és van vége az online világnak, és innentől viszont van egy saját életed, amit neked élned kell.
Viszont ha azt látja a gyermek, hogy anya apa kezébe folyamatosan ott van, vagy akár egy esti vacsora, vagy egy hétvégi ebéd is úgy zajlik, hogy az asztal sem mentesül a okos eszközöktől, akkor az azt gondolom, hogy biztos, hogy negatívan hat mindenkire, így nehéz megkövetelni a gyerektől bármit is, azt gondolom. Meg szerintem, ugye ti már nagyon benne vagytok ebben az online térben, meg azt gondolom, hogy nehéz már ebből kivonódni. De kiskorban, kisgyermekkorban jó ezt elkezdeni, amikor alternatívákat kínálunk a gyermeknek, hogy igen, ott vannak a gyönyörű mesekönyvek, valamilyen szinten tiltani, vagy korlátokat állítani, meg hogy talán azon van a hangsúly, hogy alternatívát kínálni, tehát hogy a kicsi gyereket inkább vigyük el a játszótérre, olvassunk neki, és hát lehetne sorolni. Ti hogyan gondolkodtok erről?
Pontosan így, hogy szerintem nekem 6. osztályban volt először telefonom, de még akkor is csak arra használhattam, hogy felhívjam anyukámat, hogy hazaértem, minden rendben van, és szerintem a mostani szülők pedig inkább már az, hogy jaj, egy kicsit maradj csendbe, ott a telefon, nézi a mesét, és annyira készen kapnak mindent, utána pedig annyira tönkre megy az idegrendszerük, hogy annyi információ érik őket, tehát hogy nem kéne nekik egyből odaadni azt a telefont, egyből tablettet adni a kezébe, hogy játsszál kisfiam, én addig megfőzök, hanem esetleg őt is bevonni a főzésbe, új dolgokat mutatni neki.
Nem könnyű dolgok ezek, de szerintem a családi kapcsolatoknak is nagyon-nagyon jó tesz. Jó gondolom, hogyha ez valóban kiskortól így valósul meg.
Én nagyon fontosnak tartom a családon belül a szemkontaktust, az érintéseket, az élő szóbeliséget. Én úgy gondolom, hogy ezzel nem vetekedhet semmi. Tehát nagyon fontos az, hogy ne készen adjunk a gyerekeknek információkat, hanem tanulják meg ők a világ ingereiből ezeket összerakni.
És ami nagyon-nagyon fontos információ, ez a podcast beszélgetés olyannyira jól sikerült, hogy most szombaton mentek egy díjátadóra, mert hogy egy közönségszavazás keretén belül ti nyertetek, és ennek a nyereménynek van egy nagyon szép jutalma, és nem is akárhova tudtok eljutni.
Így van, hatalmas boldogság számunkra. Diákjaink a podcastjükkel a közönségdíjnak a nyertesei lettek, amely által tavasszal egy brüsszeli utat nyertek. Nagyon várják, hatalmas az izgalom a diákok körébe, tényleg izgatottan várjuk.
És akkor most ez az év lezárul, lassan jön a téli szünet is, és már egy kicsit elindult a gondolkodás, hogy 2026. januárjától hogyan folytatózik ez a podcast. Ugye utaltatok arra, hogy szeretnétek minden hónapba készíteni egy ilyet, hát gondolom, hogy az iskola többi tanárát is bevonva, attól függően, hogy milyen a téma. Van már a fejekben valamiféle terv a témákat illetően?
Hát inkább szerintem az a terv, hogy mindenkit bevonjunk, hogy minden osztályból szólítsunk meg mindenkit, tanárainkat, szülőket esetleg, főleg így a iskolai közönséget szólítsunk meg, hogy egy kicsit még jobban összerázódjunk.
Szerintem az is nagyon fontos, hogy miközben készítettétek ezt a podcast beszélgetést, mert én itt a rádiós munkámon tudom, hogy azért ennek nagyon komoly előzménye van, tehát erre az ember otthon is felkészül, hogyan éreztétek magatokat? Milyen lelkülettel fogtatok neki ennek a munkának? Lányok, nyugodtan kapcsolódjatok be!
Hát számomra egyébként ez egy jó munka volt, mert hogy előtte is ugye már mi nagyon jóban voltunk, de ahogy így versenyekre járunk, mert ugye nem ez az egyetlen verseny, mindig azt érzem, hogy egyre jobban összekapcsolódunk, és egyre jobban tudunk együttműködni, dolgozni, és
van ennek akkor egy ilyen nagyon komoly közösségformáló ereje is, aminek a hatása egyébként mondjuk egy közös versenyben is megnyilvánul? Tehát amikor együtt mentek egy versenyre, és együtt kell teljesíteni csapatban, ott is látjátok ennek a használt eredményét? Dorina, nagyon bólogat, nyugodtan fogalmaz meg a gondolataidat, csak egy picit gyere közelebb.
Igen, ezzel nagyon összekovácsolódunk ezekkel a versenyekkel, jobban megismerjük egymást, jobban tudjuk egymást motiválni, jobban úgy, ahogy megismerjük egymást, így tudjuk azt, hogy mi a gyenge pontunk, ezáltal tudjunk motiválni egymást, és késztetni arra, hogy erősebbek és jobbak lehessünk.
Milyen versenyekről beszélünk? Egyet-kettőt említsetek.
Segítek nekik, rendszeresen járunk, ugye ők pedagógiai ágazatnak a diákjai, az EGRI Katolikus Egyetemre szoktunk tudományos diákkori konferenciára járni, most például múlt héten a Miskolci Egyetemen voltunk egészségtudományi karon, tudományos diákkori konferencián, ahol tanulóink gyönyörű első helyezést értek el, illetve a Tudok nevű diákkori konferenciára, ami Kárpát-medence és a magyarság diákjainak előírt konferencia, oda készülünk most a diákokkal. Tehát többféle versenyen meg szokták méretni magukat a diákjai.
Mondhatjuk, hogy kinyílik a világ, itt nézek a pedagógusokra, meg a diákokra is, annál is inkább már 14-esek vagytok, ez azt jelenti, hogy fakultációt kell választani ebben az évben, hogyha én a nagyfiam kapcsán még erre jól emlékszem, és aztán jövőre érettségi, akkor most már lassan kell azon gondolkodni, hogy itt a podcastoktól függetlenül hogyan tovább tanulás tekintetében van már elképzelés? Mennyire Igen. meghatározza a pályaválasztástotokat a pedagógiai ágazat vagy szakirány? Jóba készül?
Számomra a pedagógia egyébként az már régóta úgymond a fejemben van, hogy szeretnék ezen tovább menni, viszont mégsem teljesen pedagógia, hanem inkább pszichológia, ami vonz, és szeretnék majd azzal tovább menni, hogyha minden sikerül, akkor remélhetőleg be is kerülök oda, ahova szeretnék
Ilyen
majd.
Ilyen érdekes, hogy sok-sok benyomás ér benneteket, és talán így könnyebb egy kicsit dönteni. Gábor?
Én tudtam már általánosban is, hogy ide szerettem volna jönni ebben a suliba, a pedagógiára, nagyon megfogott maga a szak, de előtte is érdekelt a pszichológia, főleg, hogy ilyen jó tanárom lett, még jobban megfogott, és még jobban érdekelt, tehát én pszichológiával szeretnék tovább menni.
Dorina, van elképzelés?
Én mindenképp a pedagógia szak irányába szeretnék tovább menni, és hát remélhetőleg felvesznek oda, ahova szeretnék. Én gyerekkorom óta szeretnék a pedagógiával foglalkozni, engem a gyerekek teljesen motiválnak, fejlesztenek, örömet okoznak minden formában, szóval én mindenképp a pedagógia irányába szeretnék tovább menni.
És jól gondolom, hogy ezekben a döntésekben vagy irányválasztásokban azért nagyon fontos szerepe van abban, hogy ilyen jó tanáraitok igen. vannak, ahogy te is fogalmaztál, Gábor, meg hogy ilyen szimbiózisban dolgoztok együtt, hogy ez egy kicsit több, mint tanár-diák kapcsolat talán, hiszen itt olyan sok plusz tevékenységet csináltok, ami megint csak összekovácsoló erő, és én még szeretnék egy témát behozni, maradt még egy-két percünk, mert hogy szerintem nagyon komoly összefüggés van, akár itt a podcast munkátok kapcsán, hogy a közelmúltban a Jobb veled a világ alapítvány által kiírt pályázaton az iskola elnyerte az Örökös Boldog Iskola címet. Vannak ilyen órák, gondolom, nem tudom, hogy ez pontosan miben nyilvánul meg, de szerintem a boldog gyerek az tud így mosolyogni, meg tud ilyen tetrekész lenni?
Így van, az egyik része az az iskolai mentálkuckó foglalkozásunk, amit ugye szeptemberben indítottunk, ez az egyik része lehet ennek a boldog iskolának, illetve Editke, akkor mindjárt a boldog óráról néhány gondolatot akkor mondanak.
Nagyon nagy szerepe volt az egyik kolléganőnknek, Molnárné Litványi Krisztinának is abban, hogy az iskola boldog iskola címet nyert, és most már ez az örökös díj, ez nekünk egy óriási nagy dolog. Ez a boldogság, ez egy szemléletformálás lényegében, itt ugye sokszor van félreértés, hogy akkor most bemegyünk, megtartunk egy boldog órát, és akkor hirtelen boldog lesz minden gyerek. Nem, viszont nekünk ezzel az a célunk, hogy itt is havi témák vannak, ilyenek például, mint az optimizmus, a társas kapcsolatok, és még sorolhatnám. De itt nagyon fontos az, hogy lehet, hogy csak egyetlen egy mondatot visz magával egy gyerek, viszont lehet, hogy az majd felnőtt korában fog beérni. Tehát itt most az a lényeg, hogy impulzusok, élmények érik őket, akár egy órai kereten belül, akár azon kívül, például egy adventi villamoson, amikor szeretett üzeneteket osztanak, vagy amikor jótékonykodunk, egy menhelyre megyünk, és aztán ebből majd később bízunk benne, hogy beérik valami, és ebből fog majd a boldogság eredni.
Olyannyira képzeljétek el, hogy a múlt héten egy másik miskolci, elmondom egész pontosan, itt a kórházzal szemben a Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusai voltak a vendégeink, akik szintén boldog iskola, és ők például azt mondták, hogy a pedagógusok egymás között a tanáriban arról beszélgetnek, hogy mi történt ezekkel a gyerekekkel, mert hogy egész más velük dolgozni, amióta vannak ezek az úgynevezett boldogságórák. Úgyhogy ennek a hatás, én azt gondolom, hogy nagyon messzire nyúlik, és ez így van rendjén. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, a Miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum két pedagógusa és diákjai voltak a vendégeink, és arra kérlek benneteket, hogy majd a brüsszeli út után térjetek vissza, és legyenek is élménybeszámoló is. Köszönöm még egyszer, és gratulálunk!
Mi is köszönjük!